Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát így iskola kezdésre rögtön egy nagyobb darab, vagy nagyobb falattal kezdünk itt az iskolásoknak. Ausztráliába látogatunk el. Mennyire egységes az ausztrál adózási, gazdasági helyzet?
Hát nagyjából egységes, de azért a gyerekeket még ne riogassuk Ausztráliával, ezt dolgot adta, hogy valamivel így az első nappal. Tehát Ausztrália egy hallatlanul érdekes hely, a világon, a földön a legkisebb kontinens, de egyébként a hatodik legnagyobb ország, tehát a legnagyobb ország az Oroszország, aztán Kanada, Kína, USA és Brazília, és utána jön Ausztrália. 24,7 millió lakják ezt a 7,7 millió négyzetkilométert. Tehát azért ez itt, hogy lássuk, körülbelül 2,5-szeres magyarországi lakosságról beszélünk, egy 82-szer nagyobb területen. Mondjuk ebből le kell számítani azt, hogy körülbelül a fele sivatag, tehát nem biztos, hogy szeretnénk ott lakni, de ez egy hatalmas, hatalmas kontinens, és köszönjük szépen, nagyon jól van, bár fogjuk látni a történelméből és az adottságaiból, kifolyólag, hogy van gondjuk bőven, már egy roppant gazdag kontinens. Tehát az ő történelmük az 1600-as években, 1644-ben kezdődött, amikor egy Abel Tasman, vagy nevű holland, ilyen felfedező, felfedezte a mai Tasmániát. Tehát itt egy olyan ország, tehát az ország a nevét a felfedezőjéről kapta, és a hollandok aztán ezt követve eljutottak Ausztrália partjaig, és egyből elnevezték ilyen Új-Hollandiának, mi hollandnek. Sokáig nem is nagyon történt semmi, mert mint ahogy láttuk az ázsiai, tehát az ASEAN országok körutazáson, hogy gyakorlatilag erre a térségre azért az európai felfedezők nem túl gyakran jártak. A Cook járt erre az 1770-es években, mint angol hajós, aki ezt a csendes-óceáni térséget kutatta. Majd amikor az angolok elvesztették Amerikát, tehát Amerika függetlenné vált, akkor rájöttek, hogy jó, ennek itt mégiscsak egy másik kontinens, és gyakorlatilag rákoncentráltak Ausztráliára, amit ők ilyen Land Down Under, vagy ilyen a Great Southern Land néven apostrofáltak. Éppként ez a könnyű zenébe is néha előfordul a formájában ez a megnevezés, de a lényeg annyi, hogy 1817-ben hozták létre a gyarmati irodájukat, aminek egy jó lendületet adott az 1850-es évekbe kitörő aranyláz, ami itt is nagyon erősen lezajlott. Tehát az nem csak Ausztráliában volt, meg az Egyesült Államok, meg Dél-Afrikában, szóval az egységesen valahogy egy ilyen hullám volt a világon, és akkor azt követően 9 gyarmat jött itt létre, angol felügyelet alatt, amiből már a 6 ilyen állam lett, ami egyesült 1901-ben, és így jött létre Ausztrália. Aztán 31-ben, ha jól olvastam, elszakadtak ők, vagy hát külön váltak Angliától, ők is a Commonwealth tagjai. A második világháborúban őket a japánok már nem érték el, de azért...
De majdnem.
Így van, de gyakorlatban ez őket oda vitte, hogy az USA-val nagyon felerősödtek a kapcsolataik, főleg a hadviselésre, katonai szempontból, és létre is hoztak, vagy be is léptek egy ilyen ANZUS nevű Ausztrál, Új-Zéland és az USA, tehát ilyen távol-keleti, illetve ez a csendes-óceáni katonai együttműködés, ami a mai napig tagjai. Most az ország földrajzára annyit kell tudni, hogy röviden említettem, a fele sivatag, de vannak 3000 méter fölötti hegyek, tehát egy baromi változatos ország. Ahogy láttam, vízhiányuk az elég masszív, tehát itt azért van jó egy pár dolog, viszont ásványi kincsekbe meg elképesztő, hogy mi van itt. Tehát bauxitban, vasércben a világ első számú kitermelői, a tartalékaik azok szerintem ilyen 100 évig is elegendőek ilyen tempóban, de az arany, ólom, gyakorlatilag réz, de minden van itt, szóval itt most gyémánt, elképesztő. Egyébként ez az országot is erősen deformálta gazdaságilag, mert hát azt kell látni, hogy az ausztrál bányaipar mozdította meg a gazdaságot, és ebből eredően ez az egész gazdaság nagyjából exportra van, alapanyag exportra van képítve, ami azért tudjuk nem mindig szerencsés. Na most a vasért, meg a szénnek a 73%-át, tehát az ő energiájuknak a 73%-a a fekete szénre épül, de ezekből mind exportálnak. Tehát azt mondják, még a ritka földszének is megvannak itt. Tehát azt lehet tudni, hogy Kína, amelyikkel nagyon erős kereskedelmi partnerek, gyakorlatilag tonnaszámra viszi a vasércet például Kínában. Tehát én magam is találkoztam olyan magyar hajós emberrel, aki ilyen távol-keleti hajókon szolgált, és nem tudom, ilyen 200-300 méteres hajókon is gyakorlatilag vasércet szállítottak fel Ausztráliából Kínába. Szóval ez elképesztő, itt mi ebből nem érzékelünk semmit, de ez az ország, ez masszívan ellátja a távol-keletet alapanyaggal. Na most gyakorlatilag így ők a világ 12. legnagyobb gazdaságával nőtték fel magukat, nyilván nem csak a bányaiparra építve, de és a egyfőre jutó GDP-be a hatodikok, tehát itt $56,000 fölötti egyfőre jutó GDP van, ami nem rossz. Jó, hát a népességet, hogy folyamatosan a bevándorlással növelni akarják, de az én úgy látom, hogy ez a 24 milliós népesség nem fog 50 millió felé fölmenni. Tehát azt lehet róluk tudni, hogy ilyen szempontból egy viszonylag hatalmas területen lévő kis nemzet, borzalmasan erős ásványi kincsekkel. Ebből eredően az ország meghatározó iparága a bányaipar. Van gyártás, feldolgozás is, de azért el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy 24 milliós piac, ha nem biztos, hogy akkora gyártási kapacitásokat érdemes rátenni, miközben földrajzilag elég messze vannak mindentől. Tehát ilyen szempontból nem egy egyszerű történeti alapiparágokat megteremti, és ez szerintem az ausztrál gazdaságpolitikának is problémája. A energiafüggősége van, tehát azt láttuk Timornál is, hogy tehát kevés az olaj, 80%-át azt hozniuk kell, és emiatt gyakorlatilag északon ugye elég sok a feszültség, illetve hát keresik a forrásokat. De van itt megújuló energia, minden, csak hát gyakorlatilag ezt a bővülő gazdaságot azért valahogy energiával el kell látni. Na most az adórendszere is eléggé azt lehet mondani attraktív, tehát az OECD rangsorban ők az OECD átlag alatt vannak adóterhelésben a GDP-hez képest, tehát ők 26%-at terhelnek a GDP arányosan, miközben 34,3% az átlag. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem egy egyszerű adórendszerű ország, mert kb. 125 különböző adójuk van, ezt ők ebből 99 állami szintű, 25 pedig, tehát ilyen, amilyen összállami, és aztán 25 amilyen helyi állami szint, és aztán egy van, ami ilyen abszolút helyi. De ezért ez sok, tehát ezt ők is látják, hogy sok, ez azért már 2,5-szeres a magyar, körülbelül Magyarországon 50 adó van, azért ez elég erős. Viszont a mértékek nem olyan rosszak, tehát nekik az áfához hasonlóan van ez a Goods and Services Tax, ezt több helyen láttuk már a térségben, ez 10%, tehát ezzel nem terelik, és szerintem ebben a OECD átadalati statisztikában ez masszívan bejátszik. A jövedelemadóik azok momentán egyáltalán nem attraktívak, tehát 30% körül van, 30% a társasági adójuk. Nyilván van egy csomó kedvezmény, de ezek most én nem mennék bele, itt ezek iparágiak. A személyi jövedelem nincsenek helyi adóik, ilyen, mint a helyi iparűzés adók, viszont az SZIA-juk az gyakorlatilag fölmegy 45%-ig. Tehát 180 ezer ausztrál dollár fölött. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem egy túl vonzó adókörnyezet, de Ausztráliát nem is ezt teszi híressé, hogy adójogilag egy olyan hihetetlen izgalmas területet mondanak. Egyébként érdekes, mert ha az ember tudja, azért sok ausztrál művésszel, zenésszel a világban találkoztunk már, tehát azért azt látni, hogy az ausztráloknál még mindig az elvándorlás Tehát a bevándorlás mellett azért bizonyos szakmákban, ha valaki sikert akar elérni, akkor el kell, hogy jöjjön onnan. Sokat költenek innovációra, nagyon próbálják az oktatást, tehát a legélhetőbb területek között van ma a világon, de azért én azt látom, hogy még mindig bőven lenne hova költeniük, és ehhez adóbevételek kellenek. Hát nehéz megjósolni, hogy mi lesz Ausztráliával, hogy merre fog az adórendszerük indulni, de egy biztos, hogy így a eznek a térségünk is lassan ezzel a térséggel, most már azt nem csak Új-Zéland van hátra, így lezárva ezt a térséget, de legnagyobb falathoz érkeztünk. Tehát Ausztrália mindenképpen egy hatalmas és egy baromi színes ország. Most nagyon röviden, csak pár percben foglalkoztunk vele, ennél valójában sokkal többet érdemel, ha kellett humorral tudtunk körülbelül ugyanígy foglalkozni, de mindenképpen úgy gondolom, hogy gazdaság és befektetői szempontból nézve egy kellemes, nagyon jó, erős gazdasági környezet.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Hát nagyon nehéz dolog ilyen röviden, ahogy te is mondtad, összefoglalni valamit, de azért már kísérletet tettünk rá. Jó munkát neked a továbbiakban is, szép napot.
Köszi, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk először Ausztráliáról, mert hogy a adóvilágrovatunkban Ausztrália a célországunk, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és jön dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő is, és akkor kicsit átnézzük azt, hogy geopolitikailag milyen Ausztrália.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És akkor, ahogy beharangoztuk, Ausztráliával megyünk tovább. Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk neked is.
Sziasztok, jó reggelt.
Hát ritkán beszélünk erről a távoli földrészről. Most hallottuk Gerendi Zoltántól, hogy ők a kínaiakkal elég jóban vannak, de közben történelmi gyökerek kötik őket Angliához, és még hát inkább sőt, az még Egyesült Államokhoz, akik ugye megvédték őket a japánoktól a második világháborúban, úgyhogy közös katonai szövetségben vannak. Hát az érdekes mixnek tűnik így.
Abszolút érdekes, és valahol az ország geopolitikai gondolkodását alapvetően meghatározza ez a dilemma, hogy ők egy brit nemzet, tehát a nemzetszövetség részei, vagy pedig egy ázsiai ország. És ezt az utóbbit nehéz elfogadniuk. Tehát ez az, ami úgy időnként jön, és egyre inkább jön. A legutóbbi első hölgy külügyminiszterük, aki most az augusztusi kormányválságban mondott csak le, neki volt az a jelszava, és ebből érezhetjük a súlyát, hogy kevesebb Genf, több Jakarta. Tehát ez volt a választási ígéret, ami egy picit mutatja azt, hogy igyekeznek leválni azért ezekről a történelmi gyökerekről, nyilván ennek vannak praktikus okai is. Uh-huh. De az biztos, hogy Jakarta abszolút meghatározó, tehát hogy Indonézia az, akivel szeretnének összefogni, és ugye most volt éppen a harmadik miniszterelnök cseréjük, tehát azért nem véletlen, hogy Sydney utcáin tiltsuk be az egyszer használatos miniszterelnököket, feliratú zacskók egyre népszerűbbek lettek. Az viszont látszik, hogy mind a hármuk rögtön elment Jakartába tárgyalni Widodóval, az ottani államfővel, mert hogy minden szempontból nekik ez a stratégiai partner. És itt azért, még ha nem is írják le Kína nevét, abszolút érezni, hogy van egyfajta Kína ellenesség, vagy a kínai terjeszkedés konténmentje, megakadályozása iránti kis közös vágy, ami a lakosságban is egyébként kezd felébredni. Tehát most már a lakosság 74%-a mondja azt, hogy túl sok kínai befektetés van Ausztráliában. Uh-huh. Tehát uh-huh. Itt egy ilyen Malajzia előtti pillanatban járunk, amikor alig, ha nem lesz egy olyan párt, aki határozottat Kína politikával, hogy fog tudni szavazatokat szerezni.
Hogy vannak ők a bevándorlás kérdésével? Mert ugye itt is azért én úgy valamikor régen olvastam, hogy elég jelentős ázsiai populáció él Ausztráliában, és nem nagyon akarják szélesre tárni a kaput előttük.
Abszolút így volt, így is van. Volt egy rövid időszak, amíg a Labour kormány volt egész hosszan, amíg egy relatív nyitott politikát folytattak. Egyébként hagyományosan ugye a 60-as, 70-es években is volt egyfajta fehér Ausztrália politika, tehát tényleg nagyon későn nyitották meg a régióból érkező bevándorlók előtt a határokat. A kínai közösség nő most a leggyorsabban, nagyon sikeres volt a konzervatív kormány 2013 óta bevezetett úgynevezett szuverén határprogramja. Ami érdekesség, hogy aki ezt a programot elindította, az lett most a miniszterelnök a harmadik pucs után. Tehát egy abszolút kemény vonalas bevándorlás politika folyik. Mondok egy számot, 2013-ban még 20 000 érkeztek az országba 300 hajóval, ami 2014-re, amikor ez a kormány már hivatalban volt, összesen egy csónak és 157-en érkeztek. Tehát, hogy nagyon radikálisan visszaszorították. Itt minden jogvédőcsoport folyamatosan jelezte az aggályait, és ennek ellenére a kormány nagyjából a lakosság támogatása mellett tovább mentett el a programmal.
Igen, csak az a furcsa, hogy ugyanakkor meg van ilyen szabályozott bevándorlás politikájuk, mert azért ki ne játszott volna el a gondolattal, hogy bevándorról Ausztráliába, mert hogy ugye tárgyalok, ki kell tölteni egy ilyen kis tesztet, hogy mihez értesz, milyen a nyelvtudásod, milyen a háttered, és akkor ilyen szabályozott bevándorlás azért folytatnak ők.
Abszolút, az egy, igen, tehát ez a kettő párhuzamosan zajlik, és ez alig, hanem most a jövő zenéje Európában is, meg a világ számos pontján, hogy a képzett munkaerőt a startkarokkal várják, és örülnek neki, és most a Sri Lankáról érkező tamilok, vagy egyéb képzetlen munkaerők azok, akikkel hát maguk módján elbánnak és visszaküldik őket. Nyilván ennek megvannak a politikai motivációi, de igen, tehát a bevándorlásnak az a része, vagy egyetemi hallgatókat befogadni mondjuk Kínából, ezek abszolút működnek. Tehát ez a mai napig...
Tehát akkor meglehetősen jánuszarcú ez a ausztrál bevándorlási politika, mint a világ oly sok szegletében.
Mondjuk, hogy érdekkövető, igen. Tehát nem az emberi jogi élharcosok lesznek, nagyon nem. Tehát, hogy ugye múltkor megbeszéltük, hogy Kelet-Timort is csúnyán lehallgatták egy olajmező miatt, de ugyanígy levugtak a Snowden aktákból egyébként, hogy az indonéz kormánynak is volt egy-két poroskája tőlük. És hát szóval egészen durva dolgokat is megcsinálnak, messze Trump előtt, tehát most 13-14-ről beszélgetünk, amikor még Trump sehol nem volt, és ők már régen hajókat fordítottak vissza, és ugye általuk offshore-nak nevezett szigetvilági harmadik országbeli menekültáborokba helyezték el a menedékkérőket.
Ez már csak az én perverzióm, de hát érdekes lehet. Mi van az őslakosok és a
Ez egy nagyon érdekes, de jó ráéreztél. Tehát a mostani kormánynak a programja kifejezetten alkotmányba akarta őket emelni, és jobban vigyázni rájuk, és valahogy rendezni a helyzetüket. Tehát ebben a apró kis olvasatban viszont nagyon pozitívan alakult át, mondjuk volt honnan az ausztrál politika. Nyilván emlékszünk, hogy ahogy volt mindenféle más botrány Latin-Amerikában vagy Írországban a kiemelt családok, vagy elveszik a gyerekeket a nem megfelelőnek ítélt családokból, itt is az aboriginaleket ugye kiemelték, kárvaházba tették, más módon nevelték. Ezzel a szembenézés az zajlik. Tehát a maga módján ez a korábbi időszakokhoz képest legalább tudott haladni.
Mi a helyzet a társadalomnak azzal a fajta polarizációjával, hogy ők azért ugye az első, de inkább a második világháborútól fogva erős ilyen xenofóbiában éltek, és ez a kínai barátság ez közben ezzel párhuzamosan fejlődött, mondjuk így.
Alapvetően egy nagyon konzervatív társadalomról beszélünk, ami sok helyen tetten érhető, tehát ők még most tartanak azon a vitán, hogy akkor az azonos neműek házassága. Nagyon, nagyon sok helyen látszik ez apró pontokban, ahol visszajön, hogy egy alapvetően nagyon konzervatív berendezkedésű társadalom. Onnan is látszik, hogy egyébként a két nagy párt a mai napig egy-két pártrendszerű váltógazdaságot fent tud tartani, tehát egy-két helyet szereznek meg a kisebb pártok, és ez már forradalomnak számít Ausztráliában, de egyáltalán nincs ilyen makroni fordulatnak veszélye most sem, tehát most a legnépszerűbb ellenzéki politikus az a Labournek, a nagy baloldali pártnak a vezetője. Egy hely van, amit mindenképpen akartam említeni, és elképesztő konzervativizmus, mondhatni rövidlátó érdekkövetés zajlik, ez a klímaváltozás.
És pont az ausztráloknál, a nagy korallzátony.
A nagy korallzátony az a egyik áldozat, de minden szinten, tehát a mostani kormány, a legutóbbi miniszterelnök buktatást azon játszotta el, hogy nem vágták vissza eléggé a karbonkibocsátási kvóta pénzeket, tehát az iparnak akarnak kedvezni. Mondok egy másik példát. A tazmániai erdők egy részét az UNESCO listáról, a világörökségi listáról le akarta emeltetni a kormány, csak azért, hogy tovább folyhasson a fakitermelés. Egy olyan Ausztráliáról beszélgetve, ahol egyébként az ősi, tehát eredeti növényzet 90%-át már felszámolták. Évtizedekig adókedvezmény járt azért, hogyha egy farmer egyébként évente adott mennyiségű hektáron leírtja a természetes növényzetet. Kifejezetten minimális birka kvóták voltak arra, hogy mennyivel lehet egyáltalán lízelni, tehát mennyivel lehet bérbe venni a földet a kormányzattól, és ezek a kvóták messze magasabbak voltak évtizedekig, mint a fenntartható birkaszám. Tehát elképesztő szinten beépítve a kormányzati döntéshozatalokban látszott az, hogy abszolút nem figyelnek a fenntarthatóságra, miközben Ausztrália az egyik legtörékenyebb ökoszisztémával rendelkezik. És most nem a koalákra gondolok, hanem a talaj sószintjére, erózióra és más ilyen abszolút meghatározó, és a mezőgazdaságokat ma ausztrál dollár milliárdokkal súlyó tételekre.
Nekem meg még az jutott eszembe, ha emlékezetem nem csal, hogy a Greenpeace-nek a Rainbow Warrior-ét is valahol ott sűjesztették, de nem tudom, hogy Ausztráliában vagy.
Talán Új-Zéland volt, igen. Azon a vidéken volt.
Jövő hétfőn majd oda is ellátogatunk.
Akkor majd tisztázzuk a Rainbow kérdést. Szóval tényleg a meteorológiai intézet ellen a kormányzat kiszivárgott, hogy vizsgálódott, mert túl sokat beszélnek a klímaváltozásról szerintem. Tehát, hogy ez egy tiszt történet volt. Tehát, hogy ebben elképesztő konzervativizmus van. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes.
De nyilván, ha a politika ez, akkor találkozik a lakosságnak a szimpátiájával is, hiszen hogyha a lakosság olyan nagyon zöld lenne, akkor ugye a politikusok előbb-utóbb kénytelen kelletlen meghajolnának, de hogy mondtad, így évtizedek óta ez megy.
Hát meg véletlen kiderült, hogy a 90-es években a három nagy favágó cég volt, aki támogatta a konzervatív koalíciót, tehát hogy...
Jaj, Istenem, de szép. Én nem is értem, hát mi folyik ott a világ túlsó felén?
Down under.
Lehet ezt még nézegetni.
Igen. Na nagyon tartalmas volt, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Jó munkát, szia!
Nektek is, sziasztok!
Dr. Feledi Botonddal beszélgettünk, külpolitikai szakértővel, Ausztráliába látogattunk el adóvilág rovatunkban.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.